A mi Úrunk az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról emlékezünk meg ezen a mai napon is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 201-es dicséretünket énekeljük, Isten tiszteletünket kezdvén a 201-es dicséretünket mind a 4 versével. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Az a tisztelet teljes kérésünk ma is, hogy a mobiltelefonunkat az Isten tisztelet idejére kapcsoljuk ki, vagy némítsuk le. Szeretettel hívogatjuk testvéreinket gyülekezeti alkalmainkra. Kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk ima közösséggel egybekötve. Pénteken YouTube csatornánkon napi igemagyarázatot teszünk közzé, jövő vasárnap pedig 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletet tartunk, vele együtt párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet is, tehát szabad hozni gyermekeinket, unokánkat is az Isten tiszteletre a nyári időszakban is. Az Isten tiszteletet megelőzően 8:30 órai kezdettel ima közösséget fogunk tartani. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek azt, hogy az elmúlt héten pénteken, 1 órai kezdettel Kelenföldön Vörösné Rózsa Zsuzsanna 70 esztendőt ért asszony testvérünktől vettünk végső búcsút a feltámadás reménységében. Isten kegyelmébe imádkoztuk és imádkozzuk szeretteit, és kérjük rájuk Urunk vigasztalását. Szeretnénk megköszönni a testvéreknek minden némű adományt, imádságot és szolgálatot, amellyel Isten ügyének megmaradását támogatták az elmúlt héten is ezen a helyen. Akik a gyülekezeti csendes héten vettünk részt az elmúlt hét napjain, azokat szeretettel kérjük még, hogy ne feledkezzenek meg arról a szívességről, amit kértünk, hogy tudnélik egy kérdőívet készítettünk, és ezt töltsük ki, hogy a jövőre nézve mindazok, akik szervezik, szervezzük az ilyen heteket, egy kicsit még inkább rálássunk a testvérek gondolataira, elképzeléseire, noha nem szeretnénk teljesen az igényeknek mindenben megfelelni, mert van azért valaki, aki nagyon igényes velünk szemben, Isten, és mégis szeretnénk azért megkérdezni, hogy a testvérek hogy éreztek, új helyen voltunk. Ezeket a kérdőíveket már láttam itt néhány testvér kezében, ott a kiárattól jobbra a presbiteri asztalon tudjuk fölvenni, kitöltve akár egy hét múlva, vagy a keddi bibliaórára elhozhatjuk magunkkal, leadhatjuk, ott egy doboz van külön erre a célra föntartva, nevet nem kell ráírni, anonim ez a kérdőív. Gyuri testvéremet látom itt föltűnni az oszlop mellett, és ez általában azt jelenti, hogy szeretne valamit mondani. Főgondnok úr, a közösségnek hallgassuk meg. Köszönjük szépen! Folytassuk most Isten tiszteletünket azzal, hogy hitvallásunk tanítására figyelünk. Egyházunk hitvallása a második helvét hitvallás, valamint a Heidelbergi K.T. És a Heidelbergi K.T.-nak a 29. úrnapjára vonatkozó kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek a sákramentumokkal kapcsolatos tanításunkat foglalják össze a Szentírás alapján. Valósággal Krisztus testévé és vérévé válik hát a kenyér és a bor, tudnélik, amit az úrvacsorában elfogyasztunk. Nem, amint a keresztségben sem változik át a víz Krisztus vérévé, sem maga el nem mossa a bűnt, hanem ezeknek pusztán isteni jegye és záloga, ugyanúgy az úrvacsorában sem válik a kenyér magává a Krisztus testévé, ám bár a sákramentumi kifejezésmód szerint Krisztus testének nevezzük. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret az ő testének, és a poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek, Pál apostol pedig ugyanazt a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségnek? Nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél. Nem csak arra akar ezáltal tanítani bennünket, hogy amint a kenyér és a bor táplálja földi életünket, ugyanúgy az ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre, hanem mi több, e látható jeggyel és záloggal bizonyosokká akar tenni minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeseivé válunk az ő valóságos testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy a szent jegyeket az ő emlékezetére testi szánkba vesszük. Továbbá, hogy az ő szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a miénk, mintha mi magunk szenvedtük volna, és tettünk volna eleget a bűnért. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva, hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk és dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, minden elvett jóért, amelyet érdemeink ellenére nekünk juttattál az elmúlt napokban. Köszönjük neked mindazokat a testi javakat, amelyekkel bennünket gazdagítottál és megáldottál, és különösképpen is köszönjük neked mindazokat a lelki ajándékokat, amelyekkel a mi hitünket ébrezgetted és erősítetted. Köszönjük neked, hogy ezen a napon, amikor a te győzelmedet hirdeti egy egész nap, mi újra egybe gyülekezhetünk, együtt lehetünk itt a te gyülekezetedben, ebben a templomban is. És köszönjük te neked már jó előre mindazokat a lelki javakat is, amelyeket a mi áldásunkul előkészítettél. Légy segítségül, Urunk, hogy a te igédnek megterített asztala mellett ne menjünk el szó nélkül, ne menjünk el innen lelkünkben éhezve, hanem hadd tudjuk gazdagon befogadni azt, amit te gazdagon elkészítettél a mi számunkra. Lontsd le az ördögnek minden munkáját, amellyel figyelmünket most te rólad elterelné, amelyel gondolatainkat messzi vinné innen. Segíts meg bennünket, hogy halljunk téged, hogy értsünk téged, hogy aztán engedhessünk is te neked. Kérünk téged mindazokért, akik szomorúsággal, gyászsal érkeztek ma ide közénk, hogy vigasztald és erősítsed meg őket. Kérünk betegeinkért, hogy gyógyítgassad őket. Kérünk mindazokért, akik lelkükben, hitükben megrendültek, s már-már hagyni készülnek téged, ragad meg őket, s ha egyensúlyt vesztettek is, állítsad talpra őket. És kérünk ma mindazokért is, akiknek itt kellene lenniük, de nincsenek itt, mert belevesztek e világ kívánságaiba. Urunk, a te kegyelmességedet terjeszed ki rájuk is, hogy megértsék azt, mi az igazán fontos ebben a világban. És adjad, hogy így tudjunk együtt lenni, közeliek s távoliak, a te dicsőségedre, lelkünknek épülésére és egymás javára. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és Zsoltár énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, méghozzá a 125. Zsoltárunkat fogjuk énekelni mind a négy versével. A 125. Zsoltárunk így kezdődik, akik bíznak az Úristenben nagy és erős hittel.
Is és jól megőrzi, mert az övéjét ő nem hagyja, a hamis kezében, és semmi éjségben, mindenki önmagát megóvja.
Kedves testvéreim, heti zsoltárunkat olvasom ma közöttetek és előttetek. Bibliaolvasó kalauzunk a 123. zsoltárt jelöli a héten olvasásra, és arra, hogy abból lelki épülést vegyünk. A 123. zsoltárban ezeket találjuk megírva. Hozzád emelem szememet, ó, te egekben lakozó! Íme, miként a szolgák szeme urukra néz, miként a szolgáló leány szeme asszonya kezére, úgy néz szemünk Istenünkre, az Úrra, míg nem megkönyörül rajtunk. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, mert nagyon elteltünk gyalázattal. Nagyon eltelt a lelkünk az elbizakodottak csúfolódásával, és a kevélyek gyalázkodásával. Kedves testvéreim, noha pontosan nem tudjuk ebből a zsoltárból azt meg, hogy ki és mikor írta, a szöveget figyelmesen elolvasva kiderül számunkra az, hogy a zsoltár megszületését az indította el, hogy az író, de valószínűleg az ő egész népe nagy üldöztetést kellett elszenvedjen. Amikor az Ószövetség idején a zsidó népet, vagy éppen egy-egy prófétát támadás ért, az mindig egyúttal szövetségesük Isten elleni támadásnak is minősült. Sokszor elmondom a testvéreknek azt, hogy az Ószövetség idején Izrael képviseli ebben a világban az egyházat, tehát az ellenük felvonulók, a velük hadba szállók egyúttal az egyház urával is szembeszálltak. Ebből a zsoltárból kiderül, hogy egy olyan időszakban íródik, egy olyan helyzetben születik, amikor a nép már nem képes szinte ellenállni annak, ahogyan őket gyalázzák. Így beszél a zsoltáros, eltelt a lelkünk, vagy egy másik fordításban, torkig vagyunk a gyalázattal, ami bennünket ér. Azonban a zsoltárból azt is megtudjuk, hogy ebben a lehetetlen helyzetben van még egyetlen lehetőség, amely egyúttal az utolsó remény is a nép számára. Ez pedig az, hogy felemelik szemüket, és várják azt, hogy Uruk könyörüljön rajtuk. Egy hasonlatot hoz itt a zsoltáros. mint ahogy a szolgák és a szolgáló leányok néznek uraik kezére, úgy kell a népnek is az Úrra nézni, amíg meg nem könyörül rajtuk. Talán kicsit távoli, meg idegen is tőlünk ez a kép, és föltesszük magunknak a kérdést, miközben ezt a Zsoltárt olvasjuk, hogy ugyan mit várhat egy szolga, egy rabszolga az ő urától, az úrnőjétől, annak keze mozdulásától. Hogy értsük ezt a képet, megjegyzem, hogy abban a világban, és ezt tudjuk is, a rabszolgáknak nem volt érdekképviseletük. Jobbára úgy kezelték a régi világban a rabszolgákat, mint eldobható tárgyakat, de ez alól mindig volt egy kivétel. Ez pedig a gazda, aki soha nem tekintett a rabszolgára úgy, mint eldobható tárgyra, ugyanis a rabszolgáért fizetni kellett. A rabszolgát meg kellett vásárolni. Tehát egy rabszolgának egyetlen reménye az volt, hogy ura, akinek a tulajdona volt, meg fogja védeni egy olyan helyzetben, ahol őt gyaláznák, vagy életére törnének. Ezért fügtek az akkori rabszolgák uraik és úrnőik kezétől. Elég volt azoknak egyetlen intése ahhoz, hogy bármilyen bajból, szerencsétlenségből, vagy megaláztatásból kimentsék őket. De csak az uraik és az úrnőik, akiknek a tulajdona volt a rabszolga. Ez a kép a Zsoltárban tehát arról szól, hogy az az Úr, mondja a Zsoltáros, aki a mi szövetségesünk, akit mi szolgálunk, akinek tulajdonai vagyunk, egyetlen mozdulatával megmenthet bennünket bármilyen gyalázattól, ami igaztalanul ér bennünket. Tehát minden megaláztatásunk közepette, miközben torkig vagyunk a gyalázattal, fel kell, mert fel lehet rá néznünk, és bizalommal kell várjuk, hogy mint az övéit, megmentsen bennünket. Nem mások, hanem egyedül ő lesz nekünk segítségül, mert mások számára csak egy nép vagyunk, egy eldobható, leigázható népcsoport vagyunk, de az ő számára, Isten számára elkülönített, elválasztott tulajdon. Azt gondolom, hogy talán akik elolvasták ezt a Zsoltárt, vagy akik most hallották, ahogyan fölolvastam, elbizonytalanodtak abban, hogy van-e ennek a Zsoltárnak mára nézve valami aktualitása. Hadd mondjam nektek azt, hogy naívság lenne azt gondolni, hogy egy letűnt kor produktuma, eredménye ez a Zsoltár. Engedjétek meg, hogy emlékeztesselek benneteket arra, hogy sajnos voltunk olyan naívak, hogy elhittük azt néhány évtizeddel ezelőtt, hogyha eljön a politikai szabadság, akkor majd kisebb lesz, vagy talán el is múlik Isten mai népének, az egyháznak gyalázattal való megítélése ebben a világban. Azonban velem együtt minden figyelmes ember napról napra azzal kell, hogy szembesüljön, hogy nagyon is valóságosan Isten teremtési rendje és mindenható uralma ellen folyik módszeres gyalázkodás ebben a szabad világban. Ha konkrétan itt Európában nyíltan a keresztény egyházat még nem is, de azt a hitet és a hit alapján nyugvó erkölcsöt, amit az egyház képvisel, ma is súlyos gyalázat éri. Ne legyünk vakok, testvérek! Ne legyünk vakok! amikor valaki nyíltan a bűn oldalára áll, akkor nem semleges viselkedést tanúsít. Akkor éppen annak adja jelét, hogy gyűlöli Istent, és azt a rendet, amit Isten alkotott, amelynek elfogadásában és megélésében az ember Isten képűsége olyan szépen kiábrázolódik. Ez pedig e rend komolyan vevőinek meggyalázása. Keresztjén testvéreim, a bűnnek jogot követelni, és azt az Isten szerinti jóval egyenrangúvá tenni, meggyalázása az isteni jónak. De ezen már túl vagyunk. Már túl vagyunk azon, hogy a bűn egyenjogú legyen az isteni jóval. Napjainkban már többről van szó, a bűn isteni jó fölé emelése zajlik a mi világunkban. Mindannak elsősorba állítása követendővé, és aztán törvények által kötelezővé tétele, ami az embert, de magát az egész emberiséget a bűneset óta megrontja, összetöri, és újra káoszba taszítja. Minden keresztjének fel kell ébrednie, és annak meglátására eljutni végre, mert itt nem egy tét nélküli kis helyi küzdelem folyik, hanem egy világszintű összefogás, mely meggyalázza Istent, és ezzel együtt mindazokat, akik Isten félő emberek. Ahogyan a Zsoltárban olvastuk, az nagyon is időszerű, testvérek. Az elbizakodottak csúfolódnak, gúnyolódnak, a gőgösök és kevélyek gyalázkodnak. Nem kell messzire menni, hogy ezt lássátok. Meddig tudunk megmaradni? Gyakran teszik föl nekem is ezt a kérdést, és gyakran tesszük föl mi magunk is talán ezt a kérdést. Ebben a megaláztatásban meddig tudunk megmaradni? Meddig kell nekünk elmenni? Meddig kell tűrnünk? Van-e reményünk? Beszélgetéseim alapján hadd mondjam nektek azt, hogy tudom, hogy a legtöbben abban reménykednek, hogy végül majd győz a józan ész. Szeretnélek azonban benneteket kiábrándítani, mert nekünk európaiaknak nem kell a történelemben messzire visszatekinteni, hogy meglássuk, a józan ész az elmúlt évszázadban, csak 100 év alatt többször is súlyos vereséget szenvedett. Nem volt józanész, nem jött meg a józanész, nem mentett meg a józanész. Sok millió ember életébe került az elmúlt évszázadban az, hogy a józanész, mint kontroll, nem működött. Egyáltalán nem. Pontosan azért, mert itt, ebben a küzdelemben, ami szüntelenül folyik a világban, amely küzdelemben most mi magunk is benne vagyunk, nem az egyik ember értelme áll szembe a másik ember értelmével, hanem a Biblia bevezet bennünket abba, hogy az ördög küzd Istennel. Már Pál apostol idejében világos volt ez, mert így ír az efézusi gyülekezetnek, az efézusi levél 6. fejezetének 12. versében, józanítva az akkor meggyalázott gyülekezet tagjait. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai, és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Pál apostol azt mondja el az efézusi gyülekezetnek, hogy folyik a háttérben egy szellemi harc. Valami magasabb szintéren folyik egy küzdelem, amelynek részesei vagyunk mi is. Ezek ellen, a szellemi hatalmasságok, erők ellen a józan ész nem tud győzni. Azért nem tud győzni, mert van egy törvény, ez pedig az, hogy ezek a hatalmak képesek az emberi gondolkozás, azaz a józan ész járásának a megváltoztatására, és ezt úgy teszik, hogy az emberek azt kezdik jónak tartani, ami jó, ami rossz, és azt kezdik gyűlölni, ami jó. Ezek a hatalmak befolyással bírnak az ember gondolkozására. A római levélben, az első fejezet 28. versében így jelenti ki ezt nekünk a Szentlélek. És mivel az emberek nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gondolkozásuknak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, tele irítséggel, gyilkos indulattal, viszálykodással, csalással, rossz indulattal. Besúgók, rágalmazók, Isten gyűlölők, gőgösek, fennhéjázók, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Azt mondja el itt nekünk a Szentlélek, hogy az Istent megvető ember kiszolgáltatottá lett. Ez azt jelenti, hogy Isten megvonta az emberről az ő oltalmazó kezét. És hogy tévedésbe ne essen senki, ez nem azt jelentette, hogy az ember semleges területre tévedt, hanem azt mondja el itt a római levélben a lélek nekünk, hogy ez azt eredményezte, hogy az ember megbízhatatlan gondolkozású lett. És ezt leírja itt nekünk hosszadalmasan ebbe a sorba, a Róma 1.28-ból, mit jelent a megbízhatatlan gondolkozás? Ez a kiszolgáltatottság. De hozok még egy igét nektek, a 2 Korintus 4.4-et, hogy lássátok és értsétek, hogy az Istentől való elszakadás nem semlegességbe való térés, hanem ennél sokkal súlyosabb dolog. Azt mondja itt Pál aposton keresztül a Szentlélek. Ezeknek a gondolkozását, akik tudnélik fittyet hánytak az Istenre, e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Amikor itt azt olvassuk, hogy a világ Istene megvakította őket, akkor ez nem a teremtő, mindenható Isten, hanem ennek a világnak az ura, az ördögre vonatkozik. Azt mondja itt Isten szent lelke, hogy akik Istent elhagyták, azok nem semleges területre tévedtek, nem a senki földjére tévedtek, hanem egy olyan helyzetbe jutottak, ahol a gondolkozásukat e világnak az ura, az ördög megvakítja, és így nem látják meg az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Magyarán nem látják meg az igazságot. És ha nem látják, akkor nem tudják szeretni, Ha az ember nem látja az igazságot, akkor gyárt magának igazságot, és a maga igazságáért küzd. Nem várhatunk, testvéreim, tehát józanságot onnan, ahonnan a józanságot munkáló Istent kiűzik, ahol meggyalázzák és elvetik. Ez hamis reménység. Ne bízzatok a józan ész győzelmében. Akkor mégis hogy tudunk megmaradni? Látjátok, milyen nem idejét múlt dolog ez a Zsoltár. Azt mondja nekünk ez a Zsoltár, hogy meg tudunk maradni, sőt, meg fogunk maradni. Hogyan fogunk megmaradni? Úgy, hogy mint akik Istent szolgáljuk, meg kell tanulnunk felfelé nézni. Mert ha az ember világ nem számol is Istennel, attól még Isten van, létező. Sőt, uralkodik is mindenek felett. És nekünk Isten félőknek, minden reménytelenségünkben, minden gyalázatunkban föl kell rá tekintenünk, és ezzel kell megerősítenünk magunkat. Tudjátok, olyan sokszor csak a gyalázat meglátásáig jutunk mi hívő emberek. Csak a hullámokat látjuk. Csak a torkunkig érő gyalázatot látjuk. És ez a Zsoltár most arra tanít meg bennünket, hogy nekünk erről fel kell emelni a szemünket, fel kell emelni a tekintetünket. Föl kell nézni Urunkra, mert van feljebb. Van feljebb és van nagyobb, mint a gyalázat. Torkig vagyunk a gyalázattal, elteltünk vele, de felnézhetünk rá, mert ő mindig nagyobb és hatalmasabb, mint a gyalázat. Legelőször is arra biztatlak benneteket, hogy nézzünk föl Istenre, ami Urunkra. Nézzünk föl az Úr Jézus Krisztusra. Ne feledkezzetek el róla. Ömlik a szenny. Nyakig vagyunk vele. Talán már csak az orrunk látszik ki belőle. Meg a szemünket tudjuk még mozgatni. Nézzünk föl Jézus Krisztusra. Azt mondja ez a Zsoltár. Emeljük föl a tekintetünket. Hogyan nézhetünk fel Jézus Krisztusra? Hogyan nézhetünk fel az egyház urára? Testvérek, reménységgel és bizalommal, azt mondja ez a Zsoltár. Reménységgel és bizalommal. Azzal a reménységgel és bizalommal, hogy mégiscsak az ő tulajdonai vagyunk, s végül megmozdul az ő hatalmas jobbja, és véget vet a gyalázatunknak. Ha egy rabszolgát képes volt megvédeni az Ura, akkor emlékeztetlek benneteket, hogy az Úr sokkal inkább védi az ő szolgáit. Kételkedtek benne? Olvassuk csak az 1 Péter 1.18 és 19-et. Tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetektől, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, a Krisztusnak vérén. Mondja Péter ezt olyan embereknek, akik egy kicsit elbizonytalanodtak afelől, hogy Isten tényleg képes-e megvédeni az ő népét, a benne hívőket. Arra emlékezteti őket Péter, hogy ti tulajdonai vagytok az Istennek. Az Isten nem ezüstön meg aranyon váltott meg benneteket, ahogyan a rabszolgákat meg szokták venni. Ha az emberek az ezüstjüket meg az aranyukat annyira féltik, hogy rabszolgáik érdekében fölemelik a kezüket, és megmentik őket a gyalázattól. Azt mondja Péter, Isten sokkalta inkább figyel rátok. mert titeket, drága vérem, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztus vérén vásárolt meg magának. Testvérem, ne legyen másban reménységed, csak abban az Úrban, aki az ő fiát és vérét adta érted, aki nem csak szolgájává fogadott téged, hanem egyenesen fiává fogadott téged. Nem lehet másban reménységed. És szeretném nektek aláhúzni, hogy nem lehet abban sem reménységünk, hogy a gyalázat már olyan nagy, hogy ezt az Isten se nézheti el. Nem lehet abban reménységünk, hogy az én szenvedésem már olyan nagy, hogy nem bírom tovább. Egy dologban lehet reménységünk, az Úrban. Abban a döntésben, hogy ő megváltott bennünket magának, és ezért drágák vagyunk neki. Nagyon drágák vagyunk, mindennél drágábbak vagyunk neki. Ezért arra kérlek benneteket, hogy imádkozzunk könyörületéért. Mert az nem csak az ő népe gyalázatának vet véget, amikor Isten megemeli a kezét, és azt mondja, elég, hanem egyúttal és egyszer, mint minden ember számára jót és jobbat jelent. Amikor Isten az ő népét kihozza ezekből a gyalázatokból, az mindig a világnak is a javára van. Mert a világot kárhoztatja, Isten ítéletét vonja magára az a világ, amely Istennel szembe megy, amely Isten népét gyalázza. Amikor az Isten keze megmozdul, akkor ezáltal nem csak a népe, hanem az egész világ is Isten általános jóságának lesz az élvezője. Kedves testvéreim, bízunk az Úrban. Bízunk és nézzünk könyörögve az ő kezére, hogy mozdítsa meg értünk az ellen, a gyalázat ellen, ami az ő ügyét, amely a hitünket és értékeinket éri ebben a világban. Kérjük és biztatjuk, sőt fel is szólítjuk képviselőinket, vezetőinket, hogy ne engedjenek, és ne álljanak át semmiféle gyalázkodás ellenére azok közé, akik Isten és az ő népe ellen folytatnak küzdelmet. Kérjük Urunkat, hogy bennünket, az ő helyi gyülekezetét, egyházát is vegyen könyörülettel körül, és mozduljon meg az ő keze érettünk. Bíztatlak és bátorítalak arra benneteket. Bízzatok az Úrban, mert akik az Úrban bíznak, nem fognak csalódni. Soha nem csalódtak, és nem fognak csalódni ezután sem. Isten hű, Jézus Krisztus által saját tulajdonai vagyunk, megvéd és megoltalmaz bennünket, míg nem az ő dicsőségébe meg nem érkezünk. Legyen ezért áldott az ő neve. Amen. Kedves testvéreim, a 291. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek mindhárom versét énekeljük, mielőtt elcsendesednénk imádkozni. Énekelhetjük imádságos szívvel és boldog bizonysággal is. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.
Pastorum, felé megyünk. Ó, halhatatlan ége, vezérünk, mesterünk. Mert boldog az az ember, ki dicsér téged. Dolgatja minden nap szent beszédedet. Hát legeltessed ígéddel bolygónyájadat, és terelgessed szentelt életünk. Oltárodon elégjen, királyunk, mesterünk.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, ha mindarra a gyalázatra nézünk, amely ebben a világban ellened a hit, és így ellenünk irányul, akkor megrendül a mi szívünk, kétségbe esünk, de köszönjük te neked, hogy kiemelsz és kimentesz bennünket ebből a kétségeskedésünkből azáltal, hogy arra bátorítasz, nézzünk fel, te reád, aki győztél, aki Úr vagy mindenek felett, és aki kezednek egyetlen egy mozdulatával véget vethetsz ennek a gyalázatnak, és majd véget is fogsz vetni, amikor a te fiad, az Úr Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik az ég felhőin. Köszönjük te neked, hogy emlékeztetsz bennünket, olyan sokféle aggodalmunknak, kétségünknek, és ezáltal reménytelen beszédünknek is az oka az, hogy elfelejtjük, hogy te drága árat fizettél a tieidért, fiad az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ma erre is emlékeztettél bennünket, hogy nem aranyat, ezüstöt és veszendő holmit adtál a te népedért, hanem a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük te neked, hogy megerősítesz bennünket abban, hogy szereted a te népedet. És nem hiába valóan várja a te néped, hogy a te kezed megmozduljon és cselekedjen. Urunk, segíts, hogy türelemmel, hittel tudjuk a bennünket, a te ügyedet ért gyalázatot hordozni és viselni. S te közben kérünk téged azért a világért, amely azt hiszi, hogy semleges, amely azt gondolja, hogy most alkotja meg a jót, miközben mindent pusztulásba és romlásba dönt maga körül. Kérünk ennek a világnak megébredéséért. Ha a sátán meg is vakítja ezt a világot a te kegyelmes igazságodnak felismerésére, mégis kérünk téged, ragyogjál be az evangélium által ebbe a világba, s erősíts meg bennünket, hogy ezt az evangéliumot tudjuk hirdetni mindeneknek, amíg tart kegyelmednek ideje. Ebben erősíts meg bennünket is, itteni gyülekezetedet, s a te evangéliumodban, kegyelmedben és szeretetedben. Tarts meg egyen-egyenként minnyájunkat is. Legyen a te kegyelmed és irgalmad, a te könyörületed velünk és rajtunk, mennyei édesatyánk. Amen. Folytassuk könyörgésünket, kiki a maga csendességében, személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek, testvérek, most helyünkről fennállva, imádkozzunk közösen is, úgy, ahogy a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket könyörögni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekeljük Isten tiszteletünk zárásaként a 624. dicséretünk első és második versét, a 624. dicséretünk első és második versét énekeljük, tehát emeljük Jézushoz szemünk.
Meg ne szűnjön, felséges várástól feszüljön, az álmod üzdel készen állj, Krisztus nép jön, jön a király. Azt mondta Jézus idelen, új próba és új küzdelem, a hívők sorsa szüntelen, azért ne csüggedjünk, ne féljünk, rövid végére érjünk, az álmod